egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetésnek lehettünk részesei Lombardi atyával, aki hát egyben a Vatikáni Rádiónak is a vezetője. Úgy test közelbe hozta azt a nagy üzemet, ami a vatikáni, illetve a pápa körüli hírek születésével foglalkozik. Mindenféle misztifikáció nélkül olyan apró részleteket, terveket mondott el, hogy tényleg éreztük, hogy kollégáknak tartja a különböző országokból érkezett sajtósokat, és egy kis szakmai konzultáció volt, ami folytatódik ma itt a Vatikáni Rádióban, ahol azt hittem, hogy ismerem a Vatikáni Rádiót, mert többször jártam már itt, meg rendszeres hallgatója vagyok, de olyan érdekességet tudtunk meg itt a vezetőségtől, amiről egy pár dolgot elmondanék, mert friss az élmény. Azon kívül, hogy tudjuk, hogy közel 40 nyelven sugároz a Vatikáni Rádió, és napi 50 óra adást készít, 1000 helyi rádió veszi át ezt az adást világszerte. Afrikában például a helyi előírások tiltják, hogy az egyháznak rádiója legyen. Helyben tudnak készíteni rádió műsorokat a helyi püspöki konferencia, és azt elektronikus úton elküldik a Vatikán Rádió szerkesztőségén, és innen rövid hullámon sugározzák vissza Afrikába azt az adást, úgyhogy az egész országba fogható. De más országok fele is, ahol az egyház nem szabad, vagy a társadalom nem szabad, a Vatikáni Rádió pótolhatatlan munkát végez az evangélium, illetve az egyház működése érdekében. Mindig nagyon sokat tanulok egyrészt, másrészt meg bátorítást kapok, hogy a saját kísérleteink, olykor kudarcaink a munkánk során az nem csupán esetleges emberi leleményesség hiányból származnak, hanem hasonló problémával küzdenek akár Nyugat-Európában, akár Kelet-Európában a kollégák. Jól lehet, az egyház működési körülményei országonként változnak. Például a holland kollégánk a holland egyházról, társadalomról beszélt, különös tekintettel a bevándorlók problémájára. Egy hatalmas része a holland társadalomnak, 8 millió ember, szinte hitvallásszerűen nem tartozik egy egyházhoz se. Egy 40%-a körülbelül a Hollandia össznépességének. Körülbelül 4,5 millió ember vallja magát katolikusnak, és jóval kevesebben vannak a protestánsok, és a protestánsoknál jóval többen vannak a muzulmánok, akik mondjuk nem egy országban. Szóval nagyon érdekes volt, és hogy ez a 3,5 milliós nem európai országokból érkező bevándorló, hogy befolyásolja az ország nem csak mindennapi életét, hanem a jövőjét is, illetve hogy milyen keresztény válaszokat kellene adni ahhoz, hogy az egyház hű legyen a küldetéséhez.
A vallásközi párbeszéd gondolom akkor kiemelt témája ennek a találkozónak, bár Magyarországon feltételezem, hogy ennyire azért még nem erős, mint Európa többi részein a jelenség.
Ennyire nem erős, de azt hiszem, hogy ez csak időkérdése. Nyilván Magyarországnak gyarmatai nem voltak, bár az Európai Uniónak tagjai vagyunk, és a bevándorlás inkább átutazó tranzitországként, de jelen van, egyre erősödni fog ez. És hát föl kell készülnünk arra, hogy korszerű és nyitott legyen ebből a szempontból is országunk is, meg a magyar egyház is.
Mennyire számít szekularizáltnak a magyar társadalom a többi európai államhoz képest?
Bizonyos szempontból sokkal szekularizáltabb, mint néhány nyugat-európai ország. Például én azt hiszem Ausztriánál sokkal szekularizáltabbak vagyunk, és ezt én inkább egy kényszer szekularizációnak nevezném, amin mi átmentünk. Tehát nem egy lassú az egyház részéről a védekezési vagy a válaszolási stratégiákat kidolgozható hosszú távú folyamatok zajlottak nálunk, hanem azzal Magyarországon, ami a kommunizmus alatt történt, hogy generációkat megfosztottak a lehetőségtől, hogy rendszeres hitoktatásra járjanak azzal, hogy a hagyományos falusi közösségeket felrobbantották és elzavarták a nehéziparba, meg a bányákba, még a nőket is dolgozni. Tehát, hogy fölbomlott a falusi társadalom egyik napról a másikra, és nem egy évtizedekre széthúzódó folyamat, mint más nyugat-európai országokban, ezzel az önvédelmi reflexétől fosztódott meg a magyar társadalom, tehát atomizálódott, és ez a fajta szekularizáció, ez bizonyos értelemben fájdalmasabb, azt hiszem, vagy hosszabban tartó káros következményekkel jár, mint amit tapasztalunk némely nyugat-európai országban. Persze vannak rosszabb helyzetű országok is, mi úgy középtájon vagyunk, azt hiszem.
A média egyre nagyobb hatást gyakorol az emberek életére. Azt látjuk, hogy az információ tulajdonképpen a legnagyobb hatalommá lépett elő a mai világban. A katolikus sajtóorgánumok mennyire vannak jelen, mennyire tudtak teret nyerni a magyar médiában?
A katolikus orgánumok jelenléte számottevő, hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt másfél évtizedben milyen fejlődés történt a katolikus sajtó, különösen a elektronikus médiumok területén, de amit fontosnak tartok, az az, hogy a világi médiumokban is jelen legyünk, tehát egyrészt legyenek olyan a mi témáinkra, a mi eseményeinkre fogékony újságírók, akik becsempészik a saját orgánumukba az általunk fontosnak tartott eseményeket vagy megnyilatkozásokat. Másrészt, hogy készek legyünk válaszolni azokra a váratlan kérdésekre, sokszor nem kívánatos eseményekre, amelyek az egyház körül megtörténhetnek, és olyan válaszokat tudjunk adni, amelyek egyrészt megfelelnek a valóságnak, másrészt tudják közérthetően emberi módon a mindennapi élet részeként bemutatni az egyházat, hogy társadalmi súlyának megfelelő hangot kapjon az egyház, az mi erkölcsi tanításunk alapján hiteles válaszokat tudjunk nyújtani.
Az érdekelne még, hogy mennyire véleményformáló az egyház Magyarországon, mert hogyha itt az olasz példából indulok ki, akkor itt elképzelhetetlen egy televíziós beszélgető műsor, amelyben jelen van egy miniszter, valamilyen szociális problémáról van szó, természetesen a közönség, és meghívnak egy papot, aki lehet mondjuk püspök, lehet bíboros, de plébános is. Tehát, hogy ez nagyon hozzátartozik az itteni embereknek a gondolkodásmódjához, és a politikusok is teljesen függetlenül a pártszínektől odafigyelnek a katolikus egyházra, a pápa tanítására. Magyarországon ez mennyire jellemző?
Sokkal kevésbé, mint Olaszországban, amely az egyház központját is magában foglalja földrajzilag. Egy nagyon jó táptalaj van a kereszténységnek, hogyha a mindennapi életükön az olaszoknak esetleg ez nem is látszik, vagy a gyermekáldásban, vagy a házasságra való hajlandóságban nem sokkal jobbak, mint az európai átlag, akkor is az egyház tekintélye, az egyház szeretete jellemző az olaszokra, és nyilván a politikusnak, a szerkesztőknek, a tévécsatornáknak ezt figyelembe kell venniük. Természetesen az olasz egyház rá is szolgál erre a bizalomra, mert az a közel 30 ezer plébánia, amely Olaszországban van, azok nem csupán, idézőbe mondom, a szentmisék kiszolgálásának a helyei, hanem nagyon komoly társadalmi, oktatási, karitatív tevékenységek, csoportok nyüzsögnek tulajdonképpen az olasz plébániákon. Egy-egy kis keresztény és közéleti központ minden egyes olasz plébánia. És a paphiány se olyan súlyos, mint más európai országokban. Magyarországon, bár már 18-20 év után talán nem illene visszamutogatni azokra az évtizedekre, amikor az egyház nem volt szabad, de a mi örökségünk sajnos más, és ahogy a szerzetes rendek is nincsenek olyan létszámba jelen, mint Olaszországban például. Tehát a kérdésre ezzel a kis kerülővel azt tudom válaszolni, hogy jóval kevésbé van jelen az egyház a médiumokban, a beszélgetős műsorokban, de mondhatom, hogy azért egyre gyakrabban, tehát sok kérés fut be a sajtóirodánkhoz, hogy ajánljunk résztvevőket ilyen műsorokhoz, és sokszor gondunk van, hogy kit ajánljunk. Nem azért, mert nincsenek rátermett emberek, hanem nagyon elfoglalt mindenki, és van egy tartózkodás általában Magyarországon, ugye az egyházon belül egy kicsit a sajtótól. Ez is a régi időből következik, a sajtó a kommunizmus alatt az egyház leleplezésére törekedett. A pap akkor végezte a dolgát, hogyha arról senki nem tudott, csak az érintettek. Ha kiderült a tágabb világ számára, hogy jól dolgozik, akkor a püspöknek el kellett helyezni arról a plébániáról. Tehát van egy tartás, főleg az idősebb generációban az újságíróktól. Most sem minden újságíró jó szándékkal közeledik az egyházhoz, de nagyobb bátorsággal kellene megjelennünk ezeken az új szószékeken, idézőjelben mondom, nem templomi szószék, de azokhoz az emberekhez, akik a templomba nem mennek el, azokhoz a tévécsatornák, meg a rádiók, meg az újságok révén lehet eljutni, és hogyha ilyen alkalmak kínálkoznak, akkor én úgy bátorítanék mindenkit, hogy ne fogja vissza magát, mert meg kell mutatkoznunk, amikor csak lehet.
Szerdahelyi Csongorral, a Magyar Katolikus Püspöki Kar sajtóiroda vezetőjével Gedő Ágnes készítette az interjút.